Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, hogyha iskoláról beszélünk, már pedig olyan időket élünk, amikor lépten nyomon oktatással kell, hogy foglalkozzunk, akkor akár iskola történeti vonatkozásokat is előhozhatunk. Most nem ezt tesszük, bár a meghívottam erre is specializálódott, hiszen a két világháború közti romániai magyar oktatás ügyét kutatta történészként Tóth Szilárd docens, a BBTE oktatója van itt nálunk a tetőteraszon. Köszönöm, tanár úr, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Aktuális dolgokról beszélünk, tehát nem arról, hogy 925 után bedurvult a helyzet, és olyan állapotok dúltak Romániában, hogy például előfordult, és itt idézem az egyik tanulmányod részletét, hogy egyetlen család két gyermeke két iskolába kellett, hogy járjon, az egyik a magyar felekezetibe, a másik pedig a román államiba, mert hogy egy tisztviselő elírta a gyermek nevét, és ebből nem volt aztán kihátrálás. Ki tudunk-e hátrálni a mostani helyzetből, ami ugye véleménynyilvánításra ingerelt téged is, volt egy Facebook bejegyzésed, és tulajdonképpen ez indított el engem, hogy beszéljünk arról, hogy mire való most az oktató sorsa, pályája, nimbusza egyáltalán, pedagógus társadalom hogyan tud viszonyulni, mert hogy muszáj, hogy viszonyuljon, ezekhez a nem túl fényes napokhoz.
Tehát a jelenlegi helyzetben oktatóként kihátrálni a helyzetből csak úgy lehet, hogy az ember kihátrál a tanügyből. Az pedig hát akkor teheti meg, hogyha már úgy érzi, hogy ilyen körülmények közt nem érdemes, és nem tudja folytatni ezt a hivatást. Mindig előre kell nézni, hát tanári pálya, tanári hivatás az természetesen a gyerekekről szól, gyerekeknek nem csak az oktatásáról, hanem a neveléséről, és ehhez persze egyre jobb körülményeket kéne biztosítson az állam, elvégre fejlődünk. Ennek ellenére az utóbbi időkben a reformoknak, tanügyi reformoknak nevezett intézkedések úgy néz ki, hogy pont az ellenkező irányba terelik a tanügyet.
Na most azért azt mondja a tárca vezető, hogy ő reformminiszterként képzelte magát, és nem gondolta volna, vagy nagyon sajnálja, hogy a visszanyesések miniszterévé változott. Tehát ő is beismeri, még ha így módon is, hogy tulajdonképpen az, ami most történik, az messze köszönő viszonyban nincs azzal, amit mi reformként értelmezünk, akár az értelmező szótár, akár egyéb megközelítések okán.
Mindegyik tanügyminiszter szeretné beírni a nevét a történelem könyvekbe, hogy megreformálta a román tanügyet. Most hirtelennyiben nem tudnám megmondani, de 25 és 35 között mozog az elmúlt 30 év tanügyminisztereinek a száma. Egyszer megszámoltam egy tanulmányom alkalmával, azóta még változott a szám. Mindenképp ennyi idő alatt, tehát átlagban 9 hónap jut egy tanügyminiszterre. Ez alatt igazából szerintem csak kezdik megismerni az oktatási rendszer működését, főleg, hogyha az illető nem dolgozott régebbtől a rendszeren belül az oktatásügyi államtitkárságon, tanügyminisztériumban, más beosztásban, tanfelügyelőségeken, és ilyenkor nagyon nehéz. Továbbá nem beszélve arról, hogyha hozunk egy tanügyi reformot, annak az eredményei nem látszanak jövő évben, nem látszanak 2 év múlva, 4 év múlva, 8 év múlva, Isten igazából 12 év, amikor kimegy egy ciklus. Most már 13, mert van előkészítő osztály is. Tehát valójában én bevezetném azt, hogy 12 évenként lehetne csak max nagy kaliberű tanügyi reformot végrehajtani. Lássuk egyáltalán, hogy hova vezet az, ami van most. Legutolsó nagy tanügyi reformunk az 2011-es, hát már azóta eltelt 12 év, de azóta megpofozták, megfoldozták, nem tudom hányszor. Tehát nagyon nehéz, és igazából formai változtatásokat próbálnak végeztetni rajta, nem lényegi változtatásokat.
Na most ez a pofozás éppen jól jött, mert itt most egy jó taslit kapott a rendszer a legutóbbi rendelkezések révén, tehát nőtt az óraszám, a tanítandó óraszám az oktatók számára, az igazgatók is többet kell, hogy vállaljanak tanárként, illetve gondba került az a mintegy 15 ezer oktató, aki egyszerűen hát munkanélkül maradt, hiszen a plusz órákat felvállaló pedagógus társadalom ugye elvitte előle a munka nagy részét, vagy a munkalehetőség nagy részét. Mi lesz velük? Hiszen a bejegyzésedben pontosan erre is utaltál, hogy itt marad egy számszerűleg is igencsak jól kvantifikálható rétege ennek az oktatói társadalomnak, amelyik most vagy elbizonytalanodik, vagy tényleg elhagyja a pályát végleg, vagy szerencsés esetben ugye ki tud várni jobb időket, és aztán újra visszajön, de ezt gondolom, hogy ez a minoritás minoritása.
Még mielőtt a hallgatók egy része megkövezne, hogy csak a tanárokat sajnáltatom, és a tanárokat sajnáljuk, és hogy hát más munkaterületen is lesznek az emberek munkanélküliek, ez így van. Azokat is sajnálom, és azokat is sajnáljuk, egyértelmű. Én inkább arra próbáltam volna felhozni a figyelmet, hogy ez valahogy nagyon váratlanul érte ezt a 15, egyes becslések szerint akár 20 ezer helyettesítő tanárt is. Mert
akik a nyáron vizsgáztak, tehát úgy indultak neki a tanévnek, hogy helyük van a rendszerben.
Hát nem a tanévnek indultak így neki, valójában már a tavasz óta készítik elő a következő évi pályafutásukat, mert a versenyvizsgákra való beiratkozás az valamikor április tájékán történik. Májusban vizsgatanítást tartanak, tehát minden tanár kell tartson egy órát egy bizottság előtt egy osztályban, hogy azt minősítsék, lássák, hogy hogyan tanít, hogyan mozog a gyerekek közegében, stb., mert vannak, akik elméletileg nagyon jól fel vannak készülve, csak éppen nem osztályba valók, tehát kutatói pályára, vagy bármilyen pályára, akár csak fordítva is. És utána júliusban van az írásbeli versenyvizsga, egy 4 órás vizsga. Ezt is szeretem, mikor sokszor a sajtóban megjelenik, hogy 5000 tanár országos szinte nem írta meg az ötöst a versenyvizsgán. Nem olyan könnyű megírni azt a jegyet, tehát életem legnehezebb vizsgája volt az a 4 órás vizsga. Mindenképp egy felkészült, jól felkészült tanár megír. A 7-es, 8-as, 9-es természetesen, de persze pályáznak tanári pályára helyettesítői állásra, főleg falvakon, ahol senki nem szeretne szakképzett elmenni, akár csak érettségivel rendelkező személyek is, semmiféle szakmai és pedagógiai képzéssel rendelkezők, akik hát nem írják meg az ötöst. Arról nem nagyon szokott beszélni a tévé, hogy 195 ezer tanár megírta a 7-es, 8-as, 9-est, hanem kiemelik azt az 5000-et, amelyik...
Ilyen a sajtó egy része, most árnyalni is akarom, nem biztos, hogy mindenik, de nyilván ezt fogják mindig kiemelni.
Hát a szenzációs hírek azok gyorsabban terjednek. Na, tehát akkor versenyvizsgáztak júliusban, és márciusban, áprilisban, mikor beiratkoztak a versenyvizsgára, akkor X számú hely volt az illető megyében meghirdetve az illető pedagógiai területen. Mondjuk egy Kolozs megyében, úgy emlékszem, hogy talán egy 3,5 történelem tanári állás. Közben jött a miniszteri rendelet, hogy mindenkinek megemelik 2 órával a munkakötelezettségét, 2 tanítási órával. Ezzel eltűntek, elpárologtak a meghirdetett óráknak, elpárologott a zöme, 3,5 tanári állásban maradt 1,5. És közben, tehát az illető tanárok március óta készülnek erre, tehát készítik elő a jövő évi pályafutásukat, és megébrednek egy 1/2 évre rá, majdnem 1/2 évre rá. Tehát, hogyha tudták volna, nagyon sokan valószínűleg nem is iratkoznak be versenyvizsgára, próbálkoznak a magánszektorban, vagy bárhol máshol, vagy külföldön állást keresni maguknak.
Lehet ennek jogi következménye? Tehát, hogy mert hogy tulajdonképpen egy már elnyert pozícióból taszítják ki az illetőt, aminek ugye, hát én az igazság az, hogy munkaügyi szakértő nem vagyok, de gondolom, hogy akár egy ilyen olvasata is lehet, hogy jóvá hagyták. Hát a tanfelügyelőség azt mondta, hogy oké, ez üti a mércét, megkapta akár tételesen is az illető katedrát, és akkor azt mondják, hogy hopsz.
Hát az illető katedrát nem kapta meg a helyettesítő tanár, mert mire az osztozkodáshoz kerültek volna,
ez a történt,
eltűntek.
Igen.
Csak voltak ilyen durva dolgok, hogy közben az igazgatók látták, hogy ezek az órák eltűnnek, mert el kell osztani a címzetes kollégát közt. És kérték a tanfelügyelőségtől, hogy vonják vissza azokat az állásokat, amik eltűnnek, de nem tudom milyen jogi okoknál fogva, ezeket nem lehetett, vagy nem volt hajlandó a tanfelügyelőség, tanulmányi minisztérium ezeket. Tehát, hogy frissítsék mondjuk úgy a meghirdetett a rendelkezésre álló állásoknak a számát. Mert azt azért érdemes úgy megjegyezni, hogy tavalyi évben, ha jól emlékszem, 28%-a a tanügyi állásoknak helyettesítői állásként volt meghirdetve. És miért történik mindez? Azért, mert egy kisebb iskolában nem jön ki még felese vagy egyharmada se a meghirdetendő, akkor még 18 órás óra kötelezettségű álláskeretnek, most már 20 órásnak, és egyszerűen nem engedik a tanfelügyelőségek, hogy ilyen negyed állásokat vagy 2-3 iskola összekombinálja. Tehát sok helyen meg az igazgatók is féltek, és jogosan félnek meghirdetni egy állást úgy, hogy az illető iskolában csak 6 óra áll rendelkezésre, mondjuk, mert előfordulnak ilyen esetek. Tapasztaltabb igazgatók tudják, hogy időnként sajnos kollégák megébredhetnek, hogy órák nélkül maradnak, címzetes kollégák. A helyettesítő tanárokat illetően, hát jogi következménye nagyon nem lehet, mert a tanügyminiszter az egyik alkalommal nagyon cinikusan meg ki is jelentette egyfelől, hogy nagyon kedvesen, hogy nem fogja senki elveszteni az állását. Ő értette a címzetes tanárokat.
Igen, igen, egyértelmű.
Egyszerűen jogilag úgy gondolkodott, hogy a helyettesítő tanárok azok nem fogják elveszteni az állásukat, az állásuk megszűnik a tanév végén, mert ők kapnak helyettesítést egy évre bizonyos iskolákban, és megszűnik. Igen ám, de ezek, felteszem én a kérdést, hogy hát ezek nem tanárok, nem szakképzett tanárok, egyesek, tudok olyanokat, akik 15 éve versenyvizsgáznak minden évben, megírják, hogy egy címzetes állás elfoglalásához 7-es a minimális jegy, megírják a 9-est, 9.50-et, de egyszerűen nincs címzetes állás, amit elfoglalhassanak. Azért ez is egy óriási stressz, egy már 10-15 éve pályán levő családdal, gyerekekkel.
Évente vizsgára állni.
Igen. Évente vizsgára állni, és izgulni, hogy lesz-e állásod jövőre, vagy nem lesz állásod. És ezért történik az, hogy egyesek, akik hosszú éveken keresztül helyettesítői állásokon hányodnak, több faluba ingáznak, és ezzel megint lesz egy külön probléma, egy idő után feladják, elmennek egy hivatalba, egy multinacionális céghez, elmennek külföldre, nagyon sok
pálya elhagyó van. Nem csak a gyerekek részéről, ugye, akik a statisztikái szintén aggasztóak, vannak olyan korcsoportok, hogy bizony ez a majdnem negyede, aki abba hagyja, vagy nem releváns az, amit ő ott produkál jelenlétileg. A kötelező óraszám megnövelése az tulajdonképpen lehet egy matematikai feladat is, vagy egy könyvelési feladvány, de ennél több, hiszen megbolygatta az eddigi elosztásokat, algoritmusokat, és akkor mindenféle furcsa helyzetek alakulnak ki, amiről többször jelzést kaptál. Például,
hogy rajztanárnak adtak egy félkatedrányi zeneórát, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, nem tud énekelni, de hát mondják, hát ez is művészet, zeneművészet, rajzművészet, ezek vannak legközelebb egymáshoz, melyik kollégának adják, vagy olyan esetekről tudok Kézdivásárhelyen, hogy zenetanár fizikaórákat kapott, nem tudom, mennyire van képesítése, rá lehet, hogy van. És valójában úgy néz ki ez az egész átrendezés, óra átrendezés, hogy a kötelező 20 órádból a fele kötelezően, tehát 10 órát kötelezően ott te szakképzésed tudomány területéről kell legyen, és a többi lehet bármi más. És ebből nagyon, nagyon, nagyon
hát
súlyos.
Ez egy óriási szakmai zsákutca.
Az. És persze azért nagyjából a nagyobb iskolákban nincs olyan nagy gond, mert sok az óra, több a tanár, jobban lehet ezekkel a számokkal játszadozni, viszont kisebb iskolákban, meg falusi iskolákban óriási problémát jelent. És falusi iskolákban, főleg olyan tantárgyaknál, ahol csak heti egy óra van, egy falusi iskolában egy 5-8 osztály, hát az 4 órát jelent. Számoljuk ki, hogy hány faluba kell elmenni, hogy kijön a 20 órát.
Főleg, ha olyan a település szerkezet, hogy több kilométerre vannak a község egyes falvai.
Úgy van, de ez nem jelenti azt, hogy egy községen belül van az illető tanárnak az állása. Tehát van kollega, amelyik 80 kilométert ingázik naponta. Ez természetesen nagyon megterhelő. Nem beszélve arról, hogy előbb-utóbb lehet, hogy az idén vállalja, jövőre vállalja, és utána azt mondja, hogy hát elmegyek dolgozni a Kauflandnál, tehát polcot feltölteni, mert nem éri meg nekem ugyanazért a pénzért ingázni szanaszét annyi faluba. Nem beszélve, hogy az ingázó pénz egy óriási probléma már évek óta, mert a törvény előírja, hogy se pot de conta de către communitățile locale. Tehát megtérítheti a helyi közösség. Nem írja elő, hogy kötelezően...
6-7, 6-ó, igen, igen.
Igen. Igen. Van kolléganő, akinek a tavalyi évre 3600 lejellog X községnek az önkormányzata, valószínűleg sose fogja megkapni azt a pénzt. Azért ez főleg a kezdő tanároknál, ahol egy olyan 2900 lej a nettó kézbe felvett fizetés, hogyha, tehát ez valójában majdnem másfél havi fizetése, amit az ingázásra feláldoz, azért, hogy taníthasson valahol. Ezek nagyon nagy problémát, hogy Kézdi Szentléleken, ha jól hallottam, 15 ingázó tanár van az illető iskolában. Tehát kíváncsi vagyok, hogy az illető község hogy fogja tudni ennek a 15 tanárnak az ingázását megtéríteni. Másfelől ezekre a tanárokra, Isten igazából az extrakurikuláris tevékenységek megszervezésében nem lehet számítani. Tehát azért meg kell szervezni egy március 15-ét.
Osztálykirándulást.
Igen, stb. Nem nagyon teheted meg osztályfőnöknek, mert hogyha csak egy nap tanított 2-3 órát az illető iskolába, hát az milyen osztályfőnök, hogy a hét további 4 napján nincs jelen, és a gyerekeknek valami problémájuk is nem keresik, kehetik meg. Tehát egy községi iskolában átlagban én úgy becsülöm, hogy attól függ, hogy egy vagy több párhuzamos osztály van, hogyha csak egy-egy osztály van, akkor olyan 17 körül mozog a tanári kar. Tehát, hogyha 15-ön ingáznak, abból 2-3 Isten igazából az, aki helybeli. És minden ilyen teher arra 2-3-ra hárul, és persze, hogy azok is egy idő után bedobják a törölközőt.
Na de menjünk vissza egy kicsit, azt javasolom, Szilárd, a pálya ívre, a pálya tervezésre. Mennyire látod, mivel ugye metodikai vonalon is közöd van ehhez a pedagógus képzéshez, mennyire látod azt a szelekciót, azt a rekrutációt? Jelesen az egyetemi felvételit és a további vizsgákat megfelelő szűrőnek ahhoz, hogy a lediplomázott végzős az úgy menjen ki az alma materből, és lépjen be egy újabb tanintézetbe, immár oktatóként, hogy magabiztos, van egyfajta szakmai minimum, amit elsajátított menet közben, ezt morálisan is, és tudás szintjén is. Egy szóval, hogy jól érzi magát, és ettől jól érzik a tanulók is magukat vele az órán, vagy akár az iskolai programon kívüli tevékenységekben.
A szelekció az mindig folyik. Aztán van, ahol szigorúbb, van, ahol kevésbé szigorúbb, és Borjai minden veteményesben van, ezt is ki kell mondani, minden szakmaterületen. Tehát,
Magyari Tivadar még akkor, amikor ő alelnök volt, oktatási alelnök a szövetségi, szintén azt mondta, hogy az ő satsza szerint, ugye szociológusként mégiscsak volt rálátása mennyiségi kérdésekre, arányokra, olyan nagyjából fele az oktatóknak pályára való. A többi vagy felzárkozik, és jó esetben egy jó közepes pedagógus lesz, vagy pedig soha nem lesz igazándiból, tehát kényszer pályaként, vagy állásként, vagy lehetőségként éli végig az életét. Riasztó ez az arány? Most tekintsük úgy, hogy hipotézis, de azért beszélhetünk ennek margóján.
Én azt mondanám, hogy több, mint fele. És az illetők, amikor pályakezdők voltak, akkor nagyjából 95%-uk az odavaló volt. Csak egyesek elvesztik közbe, pont emiatt a sok bürokrácia miatt, a sok hányattatás miatt elvesztik egy idő után a motivációkat, elfásulnak, várják a nyugdíjat, hogy most már a tanügyből menjenek nyugodtan nyugdíjba. Tehát ilyenek is vannak, ezt be kell lássuk. Viszont én nem mondanám, hogy rossz az ország tanári kara. Egyáltalán nem az. Persze mindenhol vannak jobbak, még jobbak és kevésbé jók. Tehát most, hogyha mindenki tökéletes tanár lenne, akkor azt mondanánk, hogy nem, ez az átlag és átlagosak. Tehát mindig van egy viszonyítási alap. Én láttam munka közben több mint 150 történelemtanárt, úgy megjegyzem, hogy a romániai magyar nyelvű oktatásban van egy olyan 240-250, tehát több mint felét.
Több mint felét.
A többieket is ismerem, mert vagy diákjaim voltak, vagy kollégáim, tehát 90%-át, 95%-át ismerem személyesen. Természetesen, amikor elmegy az ember egy egyes fokozati inspekcióba, akkor minden tanár igyekszik a legjobb arcát mutatni, de azért mi is annyi tapasztalat után észrevesszük, hogy ez most kirakatóra, látszik a gyerekek reakciójából, hogy elcsodálkoznak, hogy esetleg új módszereket, új didaktikai eszközöket használ a tanár, és nincsenek hozzászokva, vagy abszolút rögtön 5 perc után észre lehet venni, hogy azért jó, tartja a tanár a szintet, megadja a módját, nem csak felöltözött szépen az inspekció alkalmával, hanem azért igyekszik nem szégyen bemaradni, de hogy hát nagyjából ez egy normális óra is, mert a gyerekek otthonosan mozognak benne, tehát ez nagyon hamar kiszurandó, és mondanám, hogy rendben vagyunk a tanári karral, és még jobb lenne az oktatás minősége, hogyha nem lenne annyi bürokrácia, annyi papírt kell gyártani, tehát az inspekciók alkalmával meg kell nézzük a portfóliójukat is, milyen továbbképzőkre jártak, hol végeztek, stb. Lepakolnak lecketerveket, munkaterveket, lepakolnak elénk 2 tonna papírt, szó szerint nagyjából 2 araszos magasság portfóliót, és akkor ülsz és gondolkozol, hogy mennyi órát és napot és évet áldozott fel az illető tanár az életéből, hogy mintha hazamegy az iskolából, akkor este ottan pötyögje és rendszerezze a papírait, és menjen a továbbképzőkre, és gyűjtse be a továbbképzőkről az akreditált papírokat, és. Hogyha ennek fele annyi lenne, sokkal jobb lenne a minőségi oktatás, mert kevésbé lenne leharcolva, lefáradva az illető tanár, főleg, hogyha ingázik 2-3 faluba. Van kolléga, amelyik 80 kilométernyit ingázik naponta. És akkor fáradtan érkezel meg, főleg a romániai útviszonyok között, de akár Kolozsváron belül is.
Hát igen, ugye...
10 kilométer egy óra is lehet.
Másnapi lecketerv mellé oda kell gyártani a megfelelő, hát azt is mondhatnám, hogy makulatúrát, mert aztán az végül is valahol dohosodik egy adott pillanat, amikor letárolják ezeket a dossziékat. A továbbképzések okán, hogy látod, fejlődött idővel ez a történet, vagy ott maradt a kipipálandó, kötelező, pontokat hozó, akár pályán előrehaladást biztosító muszáj gyakorlatok szintjén?
mind a kettőből van bőven. Tehát
De hogy van-e folyamat? Tehát érzékelitek-e azt, hogy egyre profibb, tehát egyre kevesebb az, ami hát vatta, így szoktuk mondani, hogy tölti a helyet.
Ezt nem én tudnám megmondani, hanem hogyha megkérdeznél, mit tudom én, a 240 történelem tanárból, vagy akármilyen tanárból megkérdeznél 50-et, és akkor abból már valamennyire reprezentatív választ kaphatnátok. Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon sok fejetlenség van ebbe az oktatási rendszerünkbe, tehát bevezették most 3 éve a zsidóság története, a holokauszt tantárgyoktatását. Az idéntől bevezették a kommunizmus történetét. Közben úgy kezdték el a zsidóság történetét oktatni az iskolákba, hogy tanévkezdéskor 1 hónapra, tehát 4 hétre való kerettanterv volt elkészítve. Tehát nem, hogy nem volt tankönyv, nem voltak didaktikai eszközök, anyagok, stb. A tanárok rendelkezésére bocsátva, egyszerűen nem tudták, hogy jövő hónapban mit fognak tanítani. Megkapták azt, hogy következő 4 hétben mit kell, és akkor persze jöttek a kétségbeesett kérések, természetesen felénk, meg a Kisebbségkutató Intézet fele, és a Pedaház fele, és így tovább, hogy valami továbbképzőt készítsünk nekik, vagy valami anyagot küldjünk nekik, mert aki komolyan vette. Most volt, aki egyszerűen arra használta ezt az óráját, hogy amit egyetemes történelemből, vagy magyarságtöriből, vagy románia történelmből rá volt maradva az anyaggal, csendben azt tanította tovább. Volt, aki holokausztumos filmeket nézetett a gyerekekkel, az se annyira rossz, de ez nem éppen oktatás mai értelemben, kivárva, hogy majd lesz valami tananyag, és akkor majd tanítunk rendesen, de volt, aki komolyan vette, és valóban oktatni akarta a 2. héttől kezdődőleg is, és nem tudta, hogy mit, főleg, hogy egyik része nem is volt felkészülve, igazából nem nagyon tanulták ezt az egyetemen, és akkor közösen a Kisebbségkutató Intézettel
is. Guido Attila és társai, igen.
Igen, Guido Attilával és Ferenc Salamon Alpárral a Csíkszeredából a Pedaházzal közösen szerveztünk ilyen témájú továbbképzőt. Hibrid rendszerben 30 órából 20 óra az online zajlott a tudományos előadások. Az előadók is, az voltak Magyarországról is előadók, és akkor ez könnyebb volt így megoldani, meg hát az Erdély különböző részében lévő tanárok is könnyebben be tudtak kapcsolódni, és a 10 óra 33%-nyi része a továbbképzőnek, ami módszertani gyakorlati rész volt, az pedig Csíkszeredában, a Pedaházban tartottuk, és arra oda akkor mindenki összegyűlt, és 25 helyet hirdettünk meg, 40-valahányan, 43-an iratkoztak be, tehát már többet nem tudtunk befogadni, és azóta is kérik a parciumi tanárok, hogy mikor szervezünk egyet a parciumba, hogy ők is részt vehessenek, tehát vannak jó dolgok, hogy mondjam úgy, nem azért, mert feltétlenül mi szerveztük, nem mi kellett volna, Isten igazából, hogy szervezzük.
Ez egy válságkezelő volt, Szilárd, ez egy menet közbeni felzárkozás, az. Aminek ugye megvan a jó és a kevésbé szerencsés oldala.
Csak azt akartam mondani, hogy a problémát a tanügyminisztérium okozta, ők kellett volna erre felkészüljenek. Ők kellett volna már továbbképzőkkel indítsák azelőtt való évből a tanárok felkészítését, hogy a következő évben induljon el az oktatás. De hát nálunk ez sajnos így történik, hogy holnap megébredsz, hogy egy új tantárgyat kell tartsál, nem vagy rá felkészülve, nincsenek rá felkészülési lehetőségek, tehát akkor mindig a civil társadalom és a más tudományos akadémiai körök próbálják időnként kipofozni a lyukat.
Tankönyv kiadás, azért néhány szót ejtsünk erről is, sokszor vitatott volt, elakadt, nem csak az ütemezés szempontjából, hogy ugye kikéste az évkezdést szinte menetrend szerint, de azért sorozatosan jöttek vissza a jelzések, hogy nem éri meg tankönyvet írni. Hogy az egy olyan plusz munka, még akkor is, ha jól összeszokott munkacsoport vállalja el, mert hogy hát a szakmai komfortérzeten kívül túl sokat nem hoz a konyhára, ez egyértelmű, másrészt pedig itt is elég bonyolult a történet, meg kell pályázni, több tankönyv is részt vehet, akár több is nyerhet, és akkor onnan arra fele megint elkezdődik az, hogy melyik oktatónak szimpatikus, melyik tankönyv, illetve itt még van egy intézményvezetői láncszem is, hogy mit ajánl az illető igazgató, és akkor itt nem akarok tovább menni, mert elmegyünk a, nem azt mondom, hogy a bulvár felé, de az olyan típusú oknyomozó újságírás felé, ahol nincsenek meg a kellő adataink, és nem akarok vádaskodni, de hogy van egy ilyen történet, hogy akarás, jó indulat, erőfeszítés, és akkor utána lesz egy valamilyen eredmény, amely valahogy valamilyen szinten lecsapódik. Azért ez így lelombozó.
a kérdések sorrendjét egy kicsit megváltoztatnám. Hát először is azt mondanám, hogy hát ne lyukadjunk ki megint az anyagi részén, hanem megéri vagy nem éri meg tankönyvet írni, mert akkor megint a nem tanári pályán levők azt mondják, hogy hát veszettül anyagiasak vagyunk, és úgy csak ezt nem a gyerekek érdekét tekintjük, tartjuk szem előtt, hanem az anyagi vonzatát, de úgy megjegyzem zárójelbe, hogy magyar tankönyveket írni, tehát a szerzők pár száz lejt kapnak érte. Tehát egyfelől kicsi a piac. Egy magyar nyelvű tankönyvet 5000 példányban adnak ki, és abból pár lejüti megadóztatva szépen a szerzőnek, a markács a szerkesztőknek, és így tovább. Nem ez a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az, hogy nálunk nincs egy kialakult, jól átgondolt és kialakult tankönyvírási, tankönyvszerkesztési kultúra. Tehát megint minden septébe csinálunk. Pontosabban most ezt belső tapasztalatból mondom, mert két tankönyv szerkesztésében is benne voltam, és amellett legalább 5-6 tankönyvnek szakmai lektora voltam, fordításokat, szakmai lektorálást végeztem, stb. Tehát azért látom, hogy működik. A mechanizmussal
belülről, igen.
Meghirdetik a pályázatot, mert természetesen ez pályázattal kell, mert demokrácia van, és nem dedikáljuk egymásnak, a minisztérium nem osztja le a haveroknak a tankönyvírást. Meghirdetik a pályázatot mondjuk meghirdetik, hogy január 15-e tájékán, és február 15-re kész kell legyen a tankönyv. Egy hónap alatt nem lehet tankönyvet írni, minőségi tankönyvet írni, hogy amellett még tanítsz is, gyártod
a papírokat. Hát ez azt feltételezi, azért, hogy beszélgettem a témában járatos kollégákkal, mármint oktatókkal, és azt mondták, hogy hát ez úgy szokott működni, hogy azért ott van egy félkész tankönyv, vagy egy már évek óta érlelődő anyag, amit igen, aztán elővesznek, mondjam azt, jó értelemben leporolnak, és akkor csőre töltik.
Igen, hát a hatodikos és ötödikes magyarság története tankönyvnek a szerkesztését úgy kezdtük el, hogy valójában ez egy 5 éves folyamat volt. Tehát először is összehívtunk egy munkacsoportot, hogy már ideje lenne, mert 20 éves az a régiónak meg volt a helye, nagyon jó volt, akkor annak idején a 90-es években megjelent László Vincenzo találta a szerkesztett tankönyv, de hát már ideje múlt, tehát nem színes, nem kelti fel a gyereknek az érdeklődését. Történelem interpretáció és szöveg tartalom szempontjából is már ideje múlt volt, és akkor összehívtunk egy munkacsoportot az egyetemen, és megkérdettük a középiskolai tanárok közt a úgymond a pályázati szándékot. Szeretnénk egy új magyarság története tankönyvet, hogy majd, amikor aktuális lesz, és a minisztérium jóvá hagyja, hogy ez ki legyen adva, legyen kész a nyersanyag. Meghívtunk mindenkit, aki részt akar venni benne, az volt a kérésünk, hogy mindenki egy leckét dolgozzon ki, és akkor utána szépen összeülünk, megvitatjuk, mindenkit beveszünk a munkacsoportba, aki egy leckét kidolgozott és hajlandó ebben részt venni, aztán elosztjuk a munkát, lesz egy könyvnek 2-3-4 szerzője, és persze közben megvitattuk, hogy hogyan kell kinézzen a struktúrája, a modellnek a magyarországi mozaik tankönyveket vettük, tehát az mindenképp a magyarországi tankönyvkiadás az egyetlen számunkra, de ott nem ilyen septébe folynak a dolgok.
Hát és azon belül a mozaik, az már régóta színvonalat diktál.
Úgy van. És persze tudtuk, hogy mi nem fogunk tudni egy új mozaikot kiadni. Többek közt anyagi okoknál is fogva, mert apró pénzből kell kiadni a romániai tankönyveket. Ez ráteszi a bélyegét a papír minőségére, a nyomdafesték minőségére. Tehát ilyen példák, hogy túl vékony a lap, és átlátszanak a térképek, meg minden átüt a másik lapra, meg az írás, ez nagyon zavaró, stb. Tehát tudtuk, hogy nem olyan szintű, de próbáltuk minél magasabbra emelni a mércét, és végül a hatodikos tankönyv 4 éves folyamat, a hetedikes tankönyv 5 éves folyamat után kristályosodott ki. Messze áll a tökéletestől mind a kettő, és miután már kiadtuk, már rájöttünk, hogy még lehetne rajtuk javítani.
Na jó, de vállalható.
De vállalható. Szerintem vállalható. Most nem azért, mert az egynek a szerkesztője vagyok, de vállalható. Viszont mondom, ez úgy működik, hogyha az ember éveken keresztül készül erre, és nem mondjam, hogy hányszor ültünk össze, mikor Székelyudvarhelyen, mikor Csíkszeredában, mikor Kolozsváron, ezzel a 8-10 fős munkacsoporttal egy egész hétvégét workshopoltunk, vitatkoztunk, hogy szöveget, tartalmat, képanyagot illetően, grafikákat illetően, térképeket illetően. Tehát így lehet, de szerintem kevesen áldoznak ennyi időt és energiát, nem beszélve arról, hát valójában nagyon jó baráti társaság kovácsolódott össze, ez volt az egyedüli hozadéka, mert az anyagi oldal az. Tehát itt a gyerekekért csináltuk, legyen egy jó tankönyv, a szomorú, hogy sajnos egyes tanárok nem használják, mert kényelmesek. Na, ez nekem például nagyon fáj, mert közrejátszott az is, hogy az online, covidos online oktatás alatt rá voltunk kényszerülve az online oktatásra, nagyon sok digitális didaktikai eszközt gyűjtöttünk be, fejlesztettünk és a többi, és akkor kényelemből most már
a tanárok. Háttérbe szorultak eleve a klasszikus tankönyvek,
meddig pláne nem szeretik használni, hogyha a tanár nem mondja nekik, hogy nap mint nap. Persze vannak pozitív példák, és vannak kevésbé pozitív példák. De visszatérve, tehát egy hónap alatt a legtöbb tankönyv általában úgy készül el. Mi az egyik legnagyobb probléma? Az, hogy nem lehet tudni a keretet. Nem lehet tudni, hány oldalas lesz. Mikor meghirdetik a pályázatot, akkor mondják, hogy 102 és 108 oldal között kell legyen például a tankönyv. Megvan adva, hogy hány kép, hány térkép kell legyen benne, minimum ennyi, maximum annyi. Tehát hány kérdés, milyen jellegű kérdések, milyen jellegű feladatok. Tehát valójában utána is, hogyha elő is van készítve az anyagot, egy hatalmas munka van az alatt az egy hónap alatt, és mondom, az alatt csinálunk egyebet is. Ez csak másodállás, hogy mondjam úgy, hogy írunk hobbiból egy tankönyvet. Mindenkinek van rendes munkahely, és túlterhelt. És bevágni, hogy formailag megfeleljen. Például a magyarságtörő tankönyveknél az volt a probléma, hogy nagyon meg kellett vágjuk az anyagot. Mert a hatodik nál nagyobb, úgy hiszem, hogy az valami 120-valahány oldalos keret volt, csak a hetedikest is ennyire írtuk, és akkor jött, hogy 102-106 oldal között. Na, és ki kellett vágni egy 20 oldalnyi szöveget úgy, hogy a leckék ne sérüljenek, a tartalom ne sérüljön, legyen érthető, és így tovább. Ez a legnehezebb, amikor szűkíteni kell valamit, és továbbra is gördülékeny, érdekes legyen. Tehát nagyon sok munka van, és akkor persze a legtöbb romániai tankönyv copy-paste-tel készül, és nem beszélve a szerzőjogokról, tehát a mi tankönyvünk volt, úgy hiszem, a történelmi tankönyvek közül többiről nem nyilatkozom, az egyedüli, amelyiknek saját gyártású térképei voltak. Bartos Elekes Zsombor kollégánk nagyon kedves volt, és gyönyörű térképeket készített, Gyöngyösi János grafikákat a tankönyvhöz, és ez titáni munka. A többi romániai tankönyvnek az eme az internetről lelopkodott képanyaggal is. Mondom, ez most ez megint egy vita kérdés, hogy ami internetre van téve, az akkor közpréda, vagy engedélyt kell kérni.
Hát igen, ez egy ilyen szürke mesdjén egyensúlyozunk, de említetted a gyerekeket, hogy tulajdonképpen nekik készül, és hogy ilyenkor nem igazán számoljátok sem a hétvégi perceket, sem azt, hogy akkor ez mekkora honoráriummal jár. A mostani helyzet ugye azt hozta ki, hogy ebben a rendszerben egy hármas tagolású képlet működik. Van az oktató, aki érzi, hogy ez a túlterhelés meg az egész intézkedés csomag az oktatási rendszert teljes mértékben és mindenféle felületén sérti, támadja, megkérdőjelezi. Van a diák, aki szolidarizál a tanáraival, vagy azért, mert szimpatikus az az oktató, vagy egyszerűen érzi a levegőben, hogy ez nem biztos, hogy jó, és azért adjuk meg a tiniknek az igazságérzete és arányérzéke, azért bármennyire is mindenféle butaságokat elkövetnek, a helyén van. És ott van a szülő, aki már megjárt jó néhány reformot, talán ő maga is, de ugye szülőként a kisebb osztályokban is azt gondolja, hogy ez egyrészt látja, hogy nem reform, másrészt hát a felvonulásokból látszott, hogy gond nélkül beálltak a sorba, és a csendes menetekbe, vagy akár az intézmények elé kiállva ott voltak. Mennyire gondolod azt, hogy ez a típusú szolidaritás, most azon kívül, hogy jelzésértékű, hogy akár oktatástörténészként is lehet foglalkozni vele, mennyire gondolod, hogy példaértékű, hogy lehet ezzel számolni továbbiakban is, mert ugye nem áll le itt ez a meccs.
Hát itt minden más területen kétfajta gyerek van, kétfajta szülő, kétfajta tanár. Az egyik, amelyik szolidarizál a helyzettel, az egyik, amelyik támadja a tanárokat. Úgy a gyerekek, úgy a szülők részéről. Tehát most az arányokat illetően én ezt nem tudom megbecsülni. De mindenképp meg kéne értsék a szülők is, a gyerekek is, hogy ezek a trendek, ezek nem csak a tanároknak, számukra, a gyerekeknek is nagyon károsak. Tehát 30-34 fős osztályokban nem lehet minőségi oktatást, vagy nagyon nehezen lehet minőségi oktatást végezvinni. 24 főre van korlátozva, most már felemelték 26-ra, meg utána fene tudja most már 28-ra is az osztálylétszámokat, de mindig vannak kivételek, mert mindig vannak szülők, akik elitiskolákba akarják járattatni a gyerekeiket, és valahogy kilincselik az igazgatóságnál, a tanfelügyelőségen, hogy az ők gyerekeket is bevegyék az illető osztályba. Akkor eljutunk a 30-34 fős osztályokhoz. Ez nem egészséges. Persze mindig jönnek az ellenpéldákkal, hogy Ausztriában, hogy nem tudom hol, ott is vannak 34-en az osztályban. Igen, csak azt nem mondják, hogy ott általában két pedagógus van egy időben az osztályban, és az egyik foglalkozik a, mondjam úgy, átlagos gyerekekkel, a másik pedig...
Felzárkóztatással.
A másik pedig a csesszesekkel, a cserinces speciálisokkal, a különleges igényű felzárkóztatást igénylő gyerekekkel, amit most konkrét én finnországi példát mondanék, volt, amely hetet tapasztalatcserén most két éve Helsinkibe és egy csomó iskolába körbejártuk a dolgokat. A felzárkóztatásra szól, hogy a gyerekeket egyébként nem is az osztályba tanítja tartják, hanem kiviszik a folyosón. Szintén berendezett osztálytermek vannak, legtöbbször üvegfal az osztály és a folyosó közt, tehát kinn a folyosón ki van azzal az 5-6 gyerekkel a speciális nevelés biztosító kollega, látják, hogy veszik a matematika leckét az osztályban, és ő külön magyarázza el nekik azoknak, és nem is zavarják egymást, mert van egy üvegfal köztük. Hát ezeket sokan nem látják, csak mindig a számokat nézik, hogy hát óraszám itt is több van, vagy ott is több van, gyerekszám itt is több van, vagy ott is több van, de hogy milyen körülmények, milyen munkakörülmények vannak, arról nem beszélünk. Arról se, hogy vannak felszerelve más országokban az iskolák. Tehát bementem Finnországba egy kézimunkaterembe, osztályterembe, és hát a Bosnak a futószalaga nem néz ki, hogy itt Kolozsváron, tehát a mennyezetről így húzták le, tehát a fúrót, a csavarozót, a ragasztót, stb. Végezték el a munkát, eresztették vissza, tehát amikor felnézték, tele volt egy pókhálóval a mennyezet, minden lehető infrastrukturális dolog biztosítva volt, tehát nem beszélve arról, hogy ami a legnagyobb hiányossága szerintem a mi oktatási rendszerünknek az, hogy a legtöbb iskolában nincs biztosítva egy meleg ebéd lehető a gyerekeknek, még pénze ellenében sem. Nem beszél arról, hogy ezt ingyen kéne azoknak a társadalmi kategóriáknak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak. Tehát, sőt, az egésznek, hogyha úgy van. Tehát, mert hogyha a gyerek délben megebédel, akkor tud maradni nyugodtan after school-on, vagy délutáni órákon. Igen. Túlterhelve vannak a gyerekek, túl sok óra van a tanterben. Finnországban is 3-ig ülnek átlagban az iskolában, viszont nincs házi feladat. Tehát mindent elvégeznek ott az iskolában. Van házi feladat, hogy olvassanak el egy regényt, vagy ilyen jellegű házi feladatok, de nem úgy, hogy a gyerek, most a 7-es fiam is, a 10-es is 3 után jön haza az iskolából, úgyhogy olyan napokon, amikor van még kórus, vagy valami más extra tevékenység, akkor 4 után, és akkor leülnek, és még több órányi matek feladatot, románt, magyart, angolt, stb. Oldanak, és akkor mikor pihen az illető gyereknek az agya, mikor megy ki még egyet játszani. Tehát rosszul van struktúrálva sok minden, és ezt nem egy 9 hónapig, 1 évig, 2 évig hivatalban levő miniszter gyors reformjaival kéne megoldani, hanem valójában itt az összes politikai párt össze kéne üljön, és egy egységes oktatási stratégiát kidolgozzon, amihez bárki lesz a következő években a kormányon, tartsa magát többé-kevésbé.
Hát mi tartjuk magunkat ahhoz, hogy visszatérünk ezekre a témákra, mert fájnak, mert aktuálisak, mert rólunk szólnak, a közeljövőnkről, a távoli perspektívákról, arról, hogy a kiművelt lelkek és koponyák hogyan követnek majd generációsan minket, hogyan tudjuk a tudást úgy átadni, hogy az ne csak termékről szóljon, félkész diákokról vagy diplomásokról, hanem tényleg gondolkodó, önálló, alkotó és a közösségükért ható egyéniségek kerüljenek ki az iskolapadokról. Tóth Ilát köszönöm ezt az őszinte, elgondolkodtató, időnként szomorú, időnként meg bíztató beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.